Hevert a keskeny, bársonnyal bevont kevereten, és várta Mánuelt. Az időnek nem volt eleje, sem vége. A lépéseknek valahonnan az átriumból kellett felhangzaniuk, ismerte őket, senki más nem jöhetett hozzá ezeken a napokon. Az ajtón álló eunuch elküldött mindenkit, így mondta. Teodóra hercegnő szenved, feje fáj, sötét szobában fekszik, nem fogad vendégeket. Sötét szobában feküdt. Úgy látott, mint a macska. Szeme átütött a félhomályon, ismerte az órák változását, az árnyékok redőit, a fekete mélységek ritmusát. Így várta urát, Mánuelt, aki néha eljön hozzá az alkonyat óráiban, amikor berekesztette a nagy tanácsülését, megszemlélte a gárdát, tolba mondta titkos üzeneteit a kormányzóknak és követeknek, feláll, kinyújtózik, eltűnik görnyedsége, szolgái illatos vízzel öntözik az izzóvá hevített követ, a gőz felcsap belőle, megfürdik, kioldja testéből s lelkéből az egész hosszú nap páráit. Ha jön, ilyenkor jön hozzá. Szereti ezt a szobát, melyet Teodóra rendezett újra. Talán azért szedte szét a szegleteket is, hogy kiölje belőle Berta emlékét, aki itt sóhajtozott fehéren s kétségbe esve valaki után, aki bíborban s fényben úszik, akitől világok választják el. Bertára gondol, aki itt élt esztendőkig, s tudta, nem jöhet érte mátkája, nem jöhet ide Mánuel, míg Konrád császár nem ad pecsétes levelet, nem teljesíti mindazt, amit az atyák Frigye megpecsételt egykoron. Miért siketek a falak? Miért nem adják vissza a gondolatot? Szerette-e? Szerethette-e úgy, mint ő, aki itt él? Egyetlen rezzenése, egy gondolata sincs, ami nem az ő csodálatos uráé, ami nem áramlik Mánuel felé. Ki merné Bertát összehasonlítani vele? E festetlen, kendőzetlen, darabos szőke asszonyt, akit elkövérített az anyaság, hatalmas melle Júnóra emlékeztetett, lábától reng a föld, csak arca, e szelit kékszemű arc ne lenne előtte, a bánatos s mosolygó messzenéző, a szőke haj, amelye megcsillan a nap, lehajtja fejét, nyakán aranyszínbe játszanak a piék. Csak ne lenne a császárnőnek ilyen kék szeme. Úgy néz rá, mintha mindent tudna, mintha ő féreg lenne, tisztátalan, s csak a hites asszony, a barbár, a messziről jött, ő lehetne az egyetlen, aki jogot formál arra, hogy Mánuel császár megossza vele testét, erőit, lelkét, a nappalt és az éjszakát. Éjszaka soha sincs nála. Sohasem jön el Teodórához éjszaka. Az éj tiszta. Mindenki láthatja, amikor ő asszonyai élén bevonul a nagy hálóterembe, melyet húgával ketten megosztanak. A szolgáló lányok felhajtják a sejemlepedőket, elődagadnak a bíbor szegélyes párnák, vetkeztetik őket, énekelnek, mátkákról énekelnek, de ő mindig egyedül van, vagy kettesben Eudokiával, nincs senki mellette. Mánuel nem jön el éjszaka. Ez parancs és babona. Az éjszakát otthon tölti. Basileus s paterfamiliás is, akinek számára szent az idő. Csak ilyenkor alkonyatkor neszel fel. Hallja-e a föld alatt? Szívével felfogja a lépést, az óvatos, óriás lábazaját, amint megcsikordul a parányi kulcs a zárban, felemelkedik a mélységekből, feléje hajlik. Mosolyog, néhány szem cukros datóját hoz, vagy drága szemkápráztató ékszerkövet, egy tört, vagy hírt, hogy holnap szabad eljönnie a hippodromba, mert ő is ott lesz. Talán csak, mint egyszerű néző, vagy hajtani fog, maga a császár hajt végig rohanó vad betöretlen lovakat. Mindez ilyenkor, alkonyatkor, amikor várja urát, a csodálatos császári szerető. Így hever. Teste áttetszik a sejemleplen, egyetlen szál sejem van csak rajta, mely nyaktól talpig beburkolja, s hosszan úszik utána. Ha fel kell, úszik, mint a tenger, e ritkás szövésű sárga sejem, nincs színezve, úgy maradt, mint ahogy a kis gubócskákról lepergetik az aranyszálat, nem merevíti meg a festék idegen főzetek. Lágy, hajlékony, fényes, mint a leheletes véső, a márványt úgy öleli körül testét, öblötvet keblénél, patakként csobog szét derekánál, ha így hever órákon s órákon át. Ismeri a homályt, tudja olvasni az arc változásait. Mit kíván? Hozasson-e, vagy inkább ő hozon számára könnyű bort, gyümölcsöt vagy mézes lepényt? Vagy halkan levelezze-e köntösét, oly könnyű cirógatása, mintha szellő simogatná, így vesse le róla egyenként a nehéz ruhákat, megoldja sarujának szíját, félig térdelve. Fölébe hajol, hogy szívhassa hajának illatát, a különös illatot, melytől Mánuel megrészegedik, felfor vére, s ő ilyenkor kitépje magát, játszék véle, e lusta ájult heverés után fellázadjanak izmai, kerengjen, táncoljon, mint cirkuszi lányok, akiket gyermekkoruk óta csókra s veszedelemre nevel az anyjuk. Így keljen fel, s vigye kézen fogva magával a szobája melletti fürdőházba, melybe ragyogó zöld sugárral esik bele a forrásvíz, s itt tartja elébe nyakát, lesi, tudja-e Mánuel, hogy egyetlen rubinszemű fibulát kell csak kioldania, egyetlen csattartja össze a köntöst, s ha kioldja a nyitját, sisterekben lehúl, mint a hab, sárgán, aranyszínűen tekerülzve lába körül. És akkor ketten együtt mennek végig az alacsony medencén, látják önmagukat a hatalmas ezüst tükörben, melyet Mánueltől kapott az első szerelmes hét után. Mire várjon? Eudokia a kertben van. Ő is vár. Neki talán nem kell titkolóznia. Kis húga, ha jön Andronikosz, vad lesz, féktelen, gyűlölködő. Ó, hogy gyűlöli, mert sohasem eresztheti be a szerelmes lovagot, ha Mánuel nála van. A császár nem tűrné, hogy idegen férfi lépi át a villa küszöbét. Ha a császár itt van nála, megváltozik a ház, várkastély lesz, melynek égig érő ablakai becsukódnak, árkába bepatakszik a víz, kapuját berekeztik, nem vehet rajta erőt az ellenség. Ilyen a ház, csodálatos, s virágba borult, ha itt van a szerelmese, s most üres, fekete, elviselhetetlen ezen az alkonyon, mert nem jön senki, nem üzen, nem küld virágot, nem kap tőle kalitkát madárral. Betege? Elment-e? Reászakad az este, míg komor papokkal, követekkel vált szót. Beszédre készül-e, melyet el kell a szenátorok előtt mondani? Olvassa a pátriárka írását, melyben parancsát kéri, hogy üldözzék tovább az eretnekeket, akik megbújva az örmény hegységekbe tévejgőn tanítják az egyetlen Isten jelkép nélküli tiszteletét. Mindez lehet. Ezer ránc, ezer gond, ezer árnyék, s mégis ő itt van, egyedül, várja. Akarja minden erejével, s oly erősen, hogy úgy hiszi, megáll körülötte a világ, ha ő akarja. Kívánja tőle, hogy alkonyatkor lepjen be mindent a köd, némuljanak el az ország nagyjai, s miként titkos írás úgy halványodjék el láthatatlan foltokká a főpap levele, minden sarokban Teodóra rebbenését lássa, hangját hallja, s vessen vérébe zsarátnokot a vágy. Ha leszáll az alkony, ne legyen többé nyugovása. Ha kint van a testőrök táborában, íjat próbál, lovat nyergeltet, gondoljon arra. Most ő itt fekszik a homályban, mint elnyúlt, félelmes szépségű macska. Lesi, de Mánuel az erősebb, ő az, aki csak egy órára jön át hozzá, csók után kiszakítja magát, köpenyét keresi. Férfi, a hangja erős és érdes, nincs benne kímélet, míg ő még ott feküdnék csodálatos fájdalmában összetörten a bíborral besződt kevereten. Soha sem viheti ágyas házba, melynek jeleit kutatják asszonyai. Minden szóra ügyelni ők kell, sohasem beszélhet hangosabban, sohasem adhat lakomát tiszteletére, sohasem ihatnak egy pohárnál többet a borból, nehogy eloldódjék a szavak fékje. Nehogy megtudhassa biztosan valaki, itt járt a császár, jött és távozott. Pedig tudják, mindenki lesi sóvárgásait és epedéseit, lesik az ajándékokat, ha beköszönt a fehér eunuk földig hajol előtte. Szemük lesi, hoz-e levelet, melyen nem vörös és nem arany a pecsét. Nem hoz-e levelet, melyet már nem a Bazileusz írt. Távoli, hideg intések, mehet ő is messze Makedóniába, birtokaira száműzött anyja után. Így lesik, mit hoz az eunuk, amikor színe elé bocsátja, a hírhozó leoldja köpenye szárnyát, előveszi az aranytokot. Mind leselkednek, de soha senki nem látta, nem hallotta a császárt. Zajtalan, nesztelen, fél. Fél a szótól, mely kiszivárok, hiába érkezik a föld alól. Csak illatát érzik, e folytó, különös nárdusszagot, amely itt marad utána, s amelyről azt hiszi Teodóra, hogy sohasem érezheti senki. Ez az illatból épített titokzatos kék kupola csak ő feléje borul, eltemeti. táncolt. Ez a tánc más volt, mint akkor, a félelmes palotában, amikor gyermek volt még. Nem nyílt meg teste, és nem ismerte, csak tompán, vakon a vágyat. Rövid, fehér kitonra váltotta át a sejemköntöst, nagyon finom fehér lening volt, áttetsző, középen könnyű övvel, lába mezítelen volt, csak sarucskákba öltöztette, melynek bíborvörös sarka végig siklott a világos kőpadlazaton. Táncolt. A császár ott ült az alacsony karfa nélküli székben, ma nem volt arcán semmi mohóság, nézte, a ritmust érezte benne, az ősi elbújtatott szavakat, melyeket felold a mozdulat. Görögök voltak, az emlékek végigvezették őket a hegyeken, források tövéhez hajoltak, ahol pillanatokkal azelőtt még mesztelen nimfák szaladtak végig. Futó asszonyok csapata lobogott át az éjszakán. Istent kergettek, aki gyűlöli az asszonyt, gyűlöl minden asszonyt, mióta itt hagyta szerelmese. Fájdalmat táncolt, asszonyok fájdalmát, amint ellebeg előttük a csodálatos férfi isten. Nem választ egyet sem közülük, tova siklik, ajkára ráfagy a mosoly, elnéz idegenül, s messze sóvárgon, ahogy csak Mánuel tekinteni. Táncolt. Ida hegyén képzelte magát, szavakat zümmögött, melyeknek önmagukban nem volt semmi értelmük. Valaha hallhatta egy rétor ajkáról, aki önfeledten mesélt Hellászról, ősi, különös nyelve mondta meséjét az elmúlt távol istenekről. Akik, így mondta, még ma is ott élnek, füvek, fák, patakok közt, s előjönnek, ha hívják őket. Bizonyosan előjönnek. Táncolt előtt. Most nem sóvárgott arra, hogy még egyszer átfogja, csillapítsa vágyát, e hatalmas test katlanába még egyszer elperzselődjék ezen az esős, különös délutánon, melynek nincs eleje, vége, színei sincsenek, mert a nappalt, az alkonyt, naplementét s az estét elfogják előlük a hatalmas függönyök. Táncol zene nélkül, mindketten hallják a ritmust. Szólíthatná a vakot, aki ott kornyikál naphosszat a kertészház tövében, furujáját ismeri a császár, szereti néha hallani. Szólíthatná, de nem kell semmi, ketten vannak, világ, melyből kizárna mindenkit. Boldog lenne, ha egytől egyig mindenkit kizárhatna. Elernyed, fordul egyet maga körül, leereszkedik a párnára, a férfi lába elé. Felnéz rá. A kezét érzi haján, hatalmas, hűvös kéz, óriási a tenyér, belefér feje, mint csodálatos gyümölcs. Mánuelre néz kérdőn és könnyesen. Mondj verset, Teodóra, valami régi, régi verset. Olyan verset, amit nem tud senki, csak te hallottad, emlékezel rá. Tudsz-e még ilyen verset, Teodóra? A kéz kinyílik, finom mívű lantott fogát megpengeti egészen halkan. Nem énekel, nem mond mesét, valami más ez, mintha titkos áldozat lenne. Most jönne a lányok menetéből, akik kórust formáltak a mai ünnepen. Eloldódnak egymástól, párban. Így érnek haza, még bennük van a hang, mellyel megtisztelték az istennőt, s talán szerelmesüket. A hang halk, majdnem suttogó, csak ő hallja, mint egészen, egészen feléje hajlik. Nem ismeri a himnuszt, az ismeretlen orfikus verset, melyet valaha pásztor királyok udvarában énekelhettek, először talán Agamemnon előtt. Ódon s régi mívű a vers, a himnusz leányok kórusát kívánná, tiszta szűzek karénekét, akik most indulnak el a templom pitvarához, hogy kérjék és várják avatásukat. Így énekelte Orfeusz. Te csodálatos Afrodité, énekekben gazdag anyám, felmerültél fehér tenger fenekéről. Te adod a nemzés örök örömét, te tiszta barátnő, ki ott vagy az éjszaka néma ünnepein. Te vagy az éj anyja, te kötöd össze a szeretőket, minden kéj és minden kín belőled ered. Méhedben érlelődik a világ, s a moriák parancsodat lesik. Minden te adsz, csodálatos nekünk, amit ellopsz az égiektől, s ami gyümölcsben előad az anyaföld, s ami ott él a nyugtalan haboktól nem kavart csendes fenéken. Te vagy Bacchus szent asztaltársa, s lágy szerelmese minden éjjeli órán. Te kelted életre a vágyat, s te kapcsolod össze a szerelmesek kezét, hogy forron keressék kéjnek fészkeit. Mert a titok belőled van, s belőled van a gyönyör. Láthatatlan vagy, s mégis látomás, ha megidéznek téged, te csodálatos tisztaságban született, forrása a fénynek, első vagy az istennők közül. Te folytogatod a férfit vágyjal, te adod az élet erejét, utánad nyúlik ki szomjas karuk, s te könnyíted meg az anyaméh vergődését, amikor kihozza magzatát. S te adod a halhatatlanságot minden állatinak, mely bennünk reked, s melytől megszabadulnánk, mámorunkban egyetlen örök varázslatoddal. Ó, gyere, Ciprus csodálatos leánya, aki ott élsz az Olimposzon, mint égi királynő, örök napfényben süttetve a szépséges arcodat, vagy lehet, hogy Szíria fullasztó illatai közt találsz hajlékot, Egyiptom síkjain repít végig aranykocsid. Tengeren jársz, melynek hullámverése hasonlatos az égi kéhez, s hattyúfogaton siklasz el a hűvös habok tetején. Hogy idejében megérkezz a bölgybe, a lepkekönnyű tánchoz, lásd az első hajnalpírban a nimfák arcának rezdüléseit, lásd táncukat is, mely alig kavarja fel apály óráiban a tengerpart lágy fövenyét. De mégis leginkább Ciprus hazád, ahol évszámra sohasem apad el a dal, amely mindig csak téged csodálatos dicsér, lányok s nimfák éneke téged dicsér, s kívüled nem ejtik ki csak Adonis nevét, a tisztát és égit, Adoniszét. Ó, jöjj csodálatos arcod szépségével miközénk, istennő! Hallod-e, hallhatod-e szavam, az enyémet, aki kinyújtom értett karom, s könyörgök utánad lázba remegő szív forró szavaival? Átölelte. Sokáig, sokáig így maradtak. A hang még ott keringett a levegőben. A vers, amelyet valaha Püloszi Melamposz énekelt először, még ott úszott a lesötétített, illatokkal telefüstölt szobában. Minden kék volt, a levegő, a párák, Mánuel köntöse, az ikon mögül előszűrődő fényecske, a gyertyák. Ha ilyen nagy volt a csend, hallani lehetett a finom homokszemcsék surlódását, amint peregnek a homokóra torkában, jelzik, hogy múlik az idő. Az árnyék most arcára esett. Teodora látta az árkot, mely feldúlta, szétszabta a gyönyörű férfi ábrázatot. Félénken s egészen melléje kerülve kérdezte. Valami történt, Mánuel? A férfi hallgatott. A köpenyt összeszorította mellén, az arancsat kioldódó láncszemét egybefogta. Ilyenkor nehéz, kevés szó esett, a búcsú fájdalmas volt, és sohasem mondtak holnapot, időt, egyetlen szót sem, mely jövőre, reményre utal. Most mégis megállt. Egy percig habozott. Rosszak a hírek. Elindultak. Konrád? A franciák is. Mikor érnek ide hozzánk? Nyár végén, kora ősszel. Félsz tőlük? Idegenek. Talán testvérek lesznek mégis. Nekem nem testvérem, Mánuel. Egyik sem testvérem. Idegenek, barbárok. Csend volt. Mánuel kezébe vette a gyertyát. Ezzel szokott levilágítani a néhány lépcsőfokra, mely elvezeti útjára a föld mélye felé. Visszanézett, mosolygott. Gondolj anyámra, várnom kell őket, testvéreim. Gondolj Afroditére, nymfákra, Ida hegyére. Mondta-e, vagy csak a hang úszott utána a levegőben a csodálatos ének? Néhány perc volt, míg elérte a palotát a császár, ahol várták már a tanácsosok.